Minden hétköznap 16 órakor.
A Demokrácia Most című műsor szándéka, hogy felhívja az emberek figyelmét a közélet fontosságára.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kényes egyensúly.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Civil Rádió Kényes Egyensúly című műsorában én Takács István vagyok. Mai adásunkban egy 10 évvel ezelőtti műsorunkat, az egyik elsőt itt a Kényes Egyensúlyban is ételjük. Január 21-én életének 95. évében elhunyt Vadászi Ilona, a MET történetének és közösségének fontos és szeretett alakja. A vele készült beszélgetést hallhatják tehát a mai adásban, ami előtt Iványi Gábornak, a MET elnökének búcsúzó írását olvasom föl. In memoriam, Icas néni, Vadászi Ilona, 1930-2025. És hallottam az égből szózatot, amely ezt mondta nekem: írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Jelenések 14-13. Icas néni. Mindenki így ismerte, ezért nem a tiszteletlenség vagy a bizalmaskodás hangja, ha így szólítom. Mondhatnám úgy is, hogy életem elmúlt 73 évében végig ismertem, sőt, születésem előtt már kapcsolatban volt szüleimmel, sőt, talán ő kísérte be a szülő otthonba édesanyámat, amikor engem várt. Nagyszénáson született 1930. augusztus 1-én, az idén lett volna 95 éves. Ilyen az ember. Reménykedtünk benne, hogy megéli a születésnapját, pedig láthatóak voltak már gyengeségei, ám a tudata végig tiszta volt, látogatóit megismerte, emlékeiről szívesen beszélt, s ha a munkatársak a szolnoki idős otthonukban besegítették az istentiszteletre, rendszeresen megjelent az állítatokon. Szolnokhoz egyébként is sok érzelmi szál fűzte. Nagyszénáson valamikor a 40-es évek végén volt egy ifjúsági ébredés, s ott fogadták szívükbe az urat öccsével, Andrással együtt. Egy idő múlva azonban elhelyezték onnan a hívő evangélikus lelkészt, mert az egyház hivatalos vonala nem tűrte a pietizmusát. Ekkortájt ismerkedett meg édesapámmal, akinek ez időtájt az volt a feladata a metodista egyházban, hogy Szolnokon és környékén gyülekezetet szervezzen. Így ismerkedtek meg egymással, s a kapcsolat olyan erős lett, hogy a két testvér oda költözött hozzánk a szolnoki gyülekezeti házba. Egyébként mindketten Orosházán érettségiztek, néha Nagyszénás és a város közötti utat gyalog kellett megtenniük az akadozó vasúti közlekedés miatt. Nem kis próbatétel volt ez, hiszen az okos csinos lány csípőficamban született, s noha ez egész életében elkísérte, de nem akadályozta később semmiféle szolgálatában, mert hogy ő maga is az öccsével együtt lelki szolgálatra jelentkezett az egyházban, és miután kitűnően kezelte az írógépet, jól értett a gyors és gépíráshoz, az egyház központjába, a szuperintendensi hivatalba került, melyet sok éven át vezetett. Előtte még, amikor édesapámat Nyíregyházára helyezték, rövid ideig ott is részt vett az ifjúsági munkában. Igen gyakran kerékpárral járta a Bokortanya világát. Budapesten a titkári teendők mellett az ifjúsággal is foglalkozott, és gyakran vitte a fiatalokat kirándulásra. Derűs kedélye, közvetlen modora, az élet gondjainak hívő szívvel való vállalása végig jellemző volt rá. Amikor 1973-74-ben a metodista egyház ketté szakadt, ő is azon lelkészek csoportjában találta magát, akik tiltakoztak a szuperintendens választás alkalmával az állami beavatkozás ellen. Fájdalmas volt látni, hogy a hosszú titkári kapcsolata nagyon tisztelt főnökével, aki együttműködött az állami egyházügyi hivatallal, megromlott és végül megszakadt. Ő is 12 magunkkal együtt a kizárás sorsára jutott. Viszont megmaradt ez a gyülekezet, aminek hivatalosan eredetileg ő volt a lelkésze, ahová a központi imaházából sokan eljöttek fiatalok, és így kialakult egy eleven kis közösség, miután hatósági erőszakkal elvették lelki otthonunkat, 4,5 éven át a szeretett ház előtt tartottunk télen, nyáron, hetente 3-szor az Isten tisztelteket, és ezen is végig ott volt sokáig édesanyjával, Ilonka nénivel. A világi hatóság egyházi feljelentés nyomán eljárást indított ellenünk egyesületi joggal való visszaélés és más bűncselekmények alapján, ennek pedig ő is áldozata volt, őt tekintették az elsőrendű vádlottnak, első fokon 1 év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, emlékszem az egyik tárgyalásra, amin javasolta, hogy a tanúként meghallgatott új szuperintendens személyi igazolványát nézzék meg, hogy ki vezette bele abba a munkaviszonyt. Ugyanis az egyik vád ellenünk a közokirathamisítás volt, amikor a rendőrség teljesen illegitim módon erővel kivezette a munkaviszonyunkat, mi ezt korrigáltuk, ahogy minden egyházközség lelkésze maga kezelte ezt a fajta adminisztrációt is. Az ügyész teljesen zavaros perbeszédét felháborodottan utasította vissza, amelyben sem a nevek, sem az ügyek, semmi sem stimmelt. Emlékszem, az ügyész csak legyintett, hagyja, itt nem az igazság kiderítése a cél. Alapítója volt ő is az 1981-ben megalakult Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek, kedves jelenléte a Kispesti és a Békásmegyeri gyülekezetben mindenkiben mély nyomokat hagyott. Valamikor egyszer a 80-as évei vége felé Julcsi lányom elvitte egy balatoni kirándulásra, ahol boldogan lubickolt, s a kérdésre, hogy mi lenne még élete álma, azt válaszolta, szívesen sétarepülne. Sőt, ha az orvos megengedni alkalmasint, kész lenne ejtőernyővel is kiugrani a gépből. 50 éves kora fölött tanult meg autót vezetni, és miután a kispesti gyülekezetünkben sok mozgássérült is járt, gyakran ő fuvarozta őket, jókat mulatva mesélte, hogy kezdetben volt egy olyan elve, miszerint mindig abba az irányba kell bekanyarodni, amelyre jobb minőségi az út, így egyszerre a villamos sínek között is kikötött. Más alkalommal pedig vidékre indulva több óra bolyongás után a háza előtt találta magát, mindez nem zavarta, jól mulatott saját magán is, másokon nem. Szerették tiszta jelleméért, hűséges, munkabíró természetéért, teljes szívvel való odafigyeléséért, mindenki családtagnak érezte őt. A Covid-járvány idején került a szolnoki idős otthonunkban, hiszen addigra mindennapos orvosi felügyeletet igényelt, aztán ott is maradt, onnan vitték el az angyalok január 21-én kedden. Jézustól különös dolgokat tanultunk a boldogokról. Csupa olyasmit, amit a mai világ nem tisztel, mert ismét az erőnek való hódolatot éljük meg. A gátlástalanság a siker. De mi tudjuk, hogy a lelki szegények, a szelídek, a tiszta szívűek, akik sírnak, vagy akik háborúságot szenvednek az igazságért, ők az igazi boldogok. És most végül a fenti igében azzal egészül ki mindez, hogy a mennyei szózat arról szól, hogy lehet boldogan meghalni is. A könnyek itt maradnak nekünk, a hazatérő pedig örömmel érkezik meg az atyai ölelésbe. De valami itt maradt közöttünk, és ez a cselekedetek tanulsága, az élet példája. A fáradtságnak vége, de a tettek követik. Olyan sok áldást adott rajta keresztül az Úr, legyen áldott az emlékezete. Iványi Gábor. Következzék tehát a 2015-ös beszélgetés Vadászi Ilonával, Licas nénivel, aki kérdezte Iványi Margit.
Mai vendégem pedig Vadászi Ilona, vagy ahogy mindenki hívja, Licas néni, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nyugalmazott lelkésze. Múlt héten Iklódi László lelkésszel beszélgettem arról, hogy kevesen mennek mostanában lelkésznek, még férfiak is, nem hogy nők. És ha jól számolom, akkor Iczas néni az 50-es években lett lelkész, ráadásul egy kis egyházban. Ez hogy történt? Családi örökség volt a lelkészkedés?
Egyáltalán nem családi örökség. Nem emlékszem, hogy a családban lett volna lelkész, de én mindenképpen orvos szerettem volna lenni. 50-ben érettségiztem, és az volt a szándékom, hogy egyetemre megyek, de akkor nagyon fontos volt az ideológiai álláspont, és én akkor előtte ismerkedtem meg. Akkor értek olyan lelki hatások, hogy több lelkész játszott ugyan ebben szerepet, de a végén úgy döntöttem, hogy én Istent akarom követni, és ami akkor mondjuk nem volt éppen előnyös az egyetemi felvételeknél, hogy nem tudom azt beírni, hogy jött ugyan ebben szerepet, de a végén úgy döntöttem, hogy én Istent akarom követni, és ami akkor mondjuk nem volt éppen előnyös az egyetemi felvételeknél, hogy nem tudom azt beírni, hogy materialista vagyok. És akkor édesapám azt mondta, hogy ha ezt nem tudom vállalni, akkor ne is kezdjek neki.
Már az orvosi egyetemet.
Az orvosi egyetemet. Akkor Zuglóban laktak a szüleim, édesapám azt mondta, hogy ő nagyon szívesen és nagyon örülne, ha orvos lennék, vállalja a költségeit, de ha ezt nem tudom megígérni neki, akkor ne is kezdjek hozzá, mert úgyis előbb-utóbb ki fognak csapni az egyetemről.
De elment felvételizni, Iczas néni?
Nem mentem el felvételizni, mert eleve azt mondtam, hogy én őszinte fogok lenni, és úgyis meg fogom mondani, hogy én Isten hívő vagyok.
Mert hogy akkoriban rákérdeztek a felvételinél?
Akkor ez nagyon fontos, az ideológiai álláspont, az nagyon fontos felvétel volt munkánál és főiskolai felvételeknél, egyetemeknél különösen.
Gondolom a fiatalabb korosztály számára ez azért meglepő információ lehet. Milyen orvos szeretett volna lenni?
Hát azt még nem döntöttem el. De még a sebészet is érdekelt volna, mert engem a sebészeti osztályon kezeltek.
Miért?
Azért, mert csipőficammal születtem, és ott kísérleti vizsgálatokat folytatott a dr. Láng Imre tanár úr a csipőficammal kapcsolatban. És engem 11 éves koromban egy alkalmas egyénnek talált, vagy személynek talált ahhoz, hogy kísérleteit folytassa. A kísérleteihez szükséges volt. Azt szerette volna kipróbálni, hogy 11 éves korban lehet-e még segíteni a csípőficamon. Ugyanúgy tettek engem is gipszbe, deréktól bokáig a baloldali lábamat, ahogy aztán később a trojka pelenkát használták a kisgyermekeknél. Csak engem gipszel.
És használt ez a gipsz?
Hát az volt a probléma, hogy amikor levették a gipszet, addigra már kiderült, hogy idős vagyok ahhoz, és a térdemet nem tudtam kinyújtani. Egyáltalán nem tudtam olyan 40 fokos szögben, annál jobban nem. Úgyhogy utána hosszú időn keresztül a térdemet próbálták nyújtogatni, ami elég fájdalmas dolog volt, mert az ágyam végére súlyt helyeztek. Édesanyám még megkértek egy akkori tanítónő képzős leány, aki bejárt hozzám, és én szorgalmasan tanulgattam közben a kórházba. Amikor bombázni kezdték Budapestet, akkor édesanyám nagyon félt, és úgy döntött a család, hogy édesanyám 3 gyermekkel együtt a nagymamáikhoz költözik le falura, a szülőfalunkra, Nagy Szénásra. Amikor édesapám utoljára látogatott meg bennünket, jött haza hozzánk, akkor már olyan bombázások voltak, meg már akkor olyan mértékben behatoltak az orosz katonák, hogy nem ment vissza Budapestre, hanem ő is velünk maradt otthon. Hozzánk 1944. október 6-án jöttek be az első orosz katonák. Nagyapa próbált velük beszélni.
Barátságosak voltak? Mert elég vegyesek az idősebbek emlékei az orosz katonák.
Mi is találkoztunk sokféle katonával, de ezek, akik így először lejöttek, azok elég barátságosak voltak, és miután nem találtak nálunk katona szökevényeket, vagy semmi ilyesmit, akkor nem bántottak bennünket tovább.
És akkor úgy volt, hogy orvosnak ment volna Icás néni, de oda nem vették föl. Oda vagy nem is jelentkezett ugye az édesapja tanácsára, de hogy jött ez a vallásos kanyar?
Mint evangélikusok, evangélikus gimnáziumba is jártam Orosházán. És a falunkba oda helyeztek egy segédlelkés.
Bocsánat, hogy közbeszok, de egyébként templomba járó család volt, tehát rendszeresen jártak.
Nem voltunk nagyon templomba járóak, de nekünk, mint diákoknak, mint a gimnázium diákjainak kötelező volt templomba járni. És jött a falunkba a segédlelkés, és mi elkezdtünk templomba járni, mivel az öcsémnek kellett igazolványt vinni arról, hogy templomba volt. Ezért elkezdtünk mi is jobban járni. Meg tulajdonképpen az én állapotom is közelebb vitt a sok kórházban lét, a sok betegeskedés, a sok fájdalom. Keresztmamámtól kaptam egy új szövetséget, és elkezdtem azt olvasni. És amikor a segédlelkész oda került, a Rosszik Mihály, a Rosszik Gábor édesapja, ő egy nagyon aktív lelkész volt, és nagyon számunkra új mód volt az, ahogy beszélt.
Miben volt más, mint a megszokott?
A régi lelkészünk inkább olyan szép előadásokat tartott. Ő pedig úgy beszélt, hogy az élet szagú volt, és az életünkre tudtuk alkalmazni. És mint akinek Isten létezése olyan természetes, ahogy mondjuk a szüleinkkel beszélgetünk. Egyik alkalommal a János 3.16-ról beszélt, nagyon sok fiatalt össze tudott gyűjteni, vasárnap délutánonként gyűltünk össze, persze utána játszottunk, meg mindenféle volt, vidám társaság volt. János 3.16-ról beszélt, és úgy olvasta fel mindjárt, hogy ezt az igét úgy kell értelmezni, hogy mindenhova behelyettesíthetjük a saját nevünket. Mert Isten úgy szerette Vadász Ilonát, hogyha Vadász Ilona hisző benne, akkor Vadász Ilona elnevezze, hanem Vadász Ilonának örök élete legyen. És ez engem annyira szíven ütött, hogy akkor elhatároztam, hogy akkor én is szeretni akarom hozzá, és hogyha Isten tud rólam, és akar is tudni, és nem mindegy neki az én életem, akkor én hozzá akarok tartozni. Hát ezek után egy nagyon, nagyon komoly, eleven ifjúsági élet alakult ki.
És ez a döntés, amit ugye megtérésnek nevezünk, milyen változást hozott Icás néni életében?
Egészen megváltozott otthon a családi légkör, mert megtért az öcsém és a húgom is, és...
A szülők mit szóltak hozzá?
Hát nagyon örültek, mert addig például olyasmin is tudtunk veszekedni a húgommal, hogy ő ugyan... mosogatni szeretett, én meg inkább csak törölgetni, de képesek voltunk egymás bosszantására cserélni.
Békésebb lett a családi légkör akkor azután.
És békésebb lett a családi légkör, és egészen, egészen más lett. De mivel ez a lelkész egy kicsit felbojdította az egész falut, az idős lelkész irigykedni kezdett rá, és elhelyeztette onnan.
Ahogy ez sajnos sokszor előfordul, úgy tűnik.
Mi meg ott maradtunk, olyan 25-30 fiatal szokott összejönni vasárnap délutánonként. Sok új éneket tanultunk tőle, ilyen lelkesítő énekeket, nem csak a régi, lassú egyházi énekeket. Akkor problémánk volt, hogy most mit csináljunk. Miután nem tudtunk máshol összejönni, édesanyám azt mondta, hogy a nyár folyamán nem lesz probléma, mert van nagy udvarunk, akkor hívjuk meg őket oda hozzánk, és akkor majd az udvaron legyünk együtt vasárnap délutánonként, tehát ott hangoskodhatunk is. Persze azért eljártunk a rendes vasárnap délelőtt is, rendtiszteletekre is, és egyszer valaki mondta nekem, hogy önállók szokott bibliaóra lenni, Budapestről járnak le fiatalok motorbiciklivel. Kérdeztük, hogy kik, és azt mondta, hogy metodisták.
Tudott valamit a metodistákról, Tasnyeni, mert...
Nagyon jó vallás tanárunk volt, úgyhogy bennünket ő vallástörténelemre is tanított, úgyhogy én tudtam már annyit, hogy a metodisták inkább Amerikában lévő, de ő is úgy beszélt róla, hogy szekta. Beszélt ugyan Wesley Jánosról is, és azt megemlítette, hogy sok szociális munkát, szociális érzék volt, de hát én úgy idegenkedtem, hogy szekta. Én meg eléggé evangélikus öntudatú voltam akkor, és ebbe nem akartam belemenni. Az öcsém viszont gondolom, hogy őt a motor izgatta. Ő kiment, és nagyon nagy lelkesedéssel jött haza. De én akkor is azt mondtam, hogy a legközelebbi alkalommal, amikor hívott, hogy nem megyek. A harmadik alkalommal, mivel tudta, hogy milyen kemény fejű vagyok, úgy oldotta meg a dolgokat, hogy hozzánk hívta meg őket. És amikor hozzánk jöttek, és meglátták, ugye ott a sok, olyankor arra az alkalomra hívta meg, amikor együtt voltunk vasárnap délután a fiatalokkal nálunk az udvaron.
Akkor ő is mondjuk legalább annyira kemény fejű volt, ugye?
Igen, és nagyon-nagyon kedves alkalom volt, mert ez a két fiatal, az egyik Iványi Tibor volt, a másik személy pedig a későbbi sógora, a Sinka György.
Mi történt az első találkozáson?
Ők szolgáltak az igével, és annyira életszagú volt, szóval annyira úgy éreztem, hogy a problémáimra kapok választ.
Hasonlított ahhoz, mint a fiatal lelkésznek, a Rosszik
Imánynak? Igen, a lelkesedésük és az üzenetük is. Így, persze, hogy utána már rendszeresen jöhettek. Anyukám is jelen volt ezeken az alkalmakon. Anyu is úgy találta, hogy nyugodtan megbízhatunk bennük, nem tévtanítókkal van dolguk.
Akkor ugye adott egy társaság, akik időről időre összegyűlnek, és lelkesek, de mégis hogy keletkezik egy tizenéves lányban a gondolat, hogy ő lelkésznek álljon?
Bennem nem is keletkezett ez mindjárt, csak mivel akkor érettségiztem, és ugye nem mentem az egyetemre, beszélgettünk az Iványi Tiborral, és ő azt tanácsolta nekem, illetve mindjárt szólt nekem, hogy őket, mint fiatal házasokat Szolnokra helyezték. És ott egy ilyen kis kezdő munka folyik, és úgy gondolta, hogy ebben a munkában segítséget jelenthetnénk, hogyha oda megyünk az öcsémmel együtt.
Evangélikusként a metodista közösségben?
Igen, de akkor már nem volt ilyen problémám nekem, hogy evangélikus vagy metodista. Érettség után mindjárt Szolnokra mentem. A munka először azzal kezdődött, hogy segítettem a háztartásban. Ezt csináltam, mivel Magdi éppen gyermeket várt, úgyhogy volt...
Ő volt Iványi Tibor felesége.
Iványi Tibor felesége, igen. Mindig akadt munka, meg ők olyanok voltak, hogy mindenkit befogadtak. Nagyon puritán, egyszerű életünk volt, mert többeket befogadtak, úgyhogy nem csak mi voltunk ott az öcsémmel, hanem mások is, és a nap azzal kezdődött, hogy 6 órakor volt az ébresztő, és egy valaki meg volt bízva, hogy reggel 7:30-kor megfőzze a rántott levest. Az ő fizetésükhöz kellett alkalmazkodnunk, mert akkor még én sem dolgoztam.
És mi volt a következő szint?
Hát, hogy elhatároztam, hogy azért most már illene nekem is a költségekhez is hozzájárulni. De láttam egy helyen egy nagy gyártelepet, mindenféle traktorokat, meg nem tudom miket láttam. Egyszer csak az úton megláttam egy asszonyt, akit én ismertem már, mert egy párszor volt a Biblia óránkon. Mindjárt rám is köszönt, hogy hát te mit keresel itt? Mondtam, hogy ugyanezt kérdezem tőled. És akkor ő mindjárt azt mondta, hogy hát én az ő vagyok itt, mert a férjem az itt a vállalat igazgató, úgyhogy ő kísért a főkönyvelőhöz, és mindjárt állást kaptam, hogy raktárba kellett a kartonokat rendbe tennem. Úgyhogy nagyban tanulmányoztam a Zetor alkatrészek cikkszámát, egyszer jött az igazgató, és nagy megdöbbenésemre valamelyik alkalmazottával nagyban káromkodott, és Isten nevével kilestem egy olyan alkalmat, amikor egyedül volt, és akkor bekopogtam hozzá. Azt mondja, csak nincs valami baj. Mondom, nem, csak azt szeretném mondani az igazgató elvtársnak, hogy a múltkor hallottam, hogy nagyon csúnyán Isten nevével káromkodott. És én, mint alkalmazotta, úgy érzem, hogy kötelességem figyelmeztetni, hogy a Bibliában az van, hogy nem hagyja Isten büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
És az elvtárs hogy fogadta?
Rám bámult, én meg gyorsan elköszöntem. Heteken keresztül vártam, hogy fel fog mondani, és egyszer csak hivatott, és akkor azt mondta nekem, hogy titkárnője elmegy a vállalattól, elvállalnám ezt a beosztást.
Melyik volt az a pillanat, mikor azt gondolta Ittas néni, hogy lelkésznek menjen?
Amikor 57-ben Iványi Tibort elhelyezték Szolnokról Nyíregyházára, mert a nyíregyházi lelkészt, aki Hekker Ádám volt, őt Budapestre helyezték, mivel ő lett a szuperintendens.
A szuperintendens, ő a vezetője.
Ő a vezetője a metodista egyháznak, igen. Akkor Iványi Tibor szólt nekem, hogy az egy nagy kiterjedési munka, és úgy gondolja, hogy ott én hasznos tudnék lenni egyházi szolgálatba is. Nem fogtak tudni annyi pénzt adni, mint amennyi a fizetésem volt itt, mint a vállalatnál, mint titkárnőnek.
És hogy... akkor úgy döntött, hogy és inkább nyíregyháza, kevesebb fizetés?
Igen.
Igazgató elvtárs hogy fogadta?
De nagyon meglepődött.
Akkor hirtelen kellett közölni.
Hogy... Hirtelen kellett költözni, és akkor így elköltöztem Nyíregyházára. Ott direkt egyházi munkába segítettem őket. Nagyon szép ifjúság volt, ifjúsági munkába befolytam, és azon kívül ott is a adminisztratív munkát is végeztem.
Még mindig evangélikusként?
Nem, Szolnokon kértem a felvételemet, úgyhogy 1951. október 1-én vett fel tagnak, rendes tagnak
a
metodista egyház. És én akkor már tag voltam az egyháznál. Nyíregyháza körül a tanyákat bokroknak nevezik. Én ifjúsági órát tartani, például kijártam a bokrokba. De ott csak biciklivel lehetett közlekedni, és hát bizony a legtávolabbi bokor az 22 kilométerre volt, a pupos halmi bokor. És ma már csodálkozom rajta, hogy nyugodtan kibicikliztem, megtartottam ifjúsági órát, és utána hazakarikáztam. Nem úgy lettem lelkész, hogy ugye elhatároztam, hogy, hanem amikor Iványi Tibor hívott, én neki is elmondtam, hogy én inkább úgy érzem, hogy nem kimondottan egy önálló lelkészi hivatalt szeretnék elvállalni, hanem besegíteni valakinek a munkába, mert sok olyan munka van egy egyházon belül, amit nem feltétlenül az egyházat vezető lelkésznek kellene végezni.
Ez nagyon érdekes most ez a mondat, mert ugyanezt mondta két héttel ezelőtt Tiklódi László, hogy annak idején azt mondta, hogy ő igazából csak segíteni szeretne egy lelkész mellett.
Többen jelentkeztek akkor fiatalok lelkésznek, de akkor nagyon korlátozott volt a teológiáknak a felvehető létszám, ezért nem szívesen vettek fel protestánsok a teológiára más felekezetektől. És tulajdonképpen akkor már létezett az állami
egyházügyi
hivatal, és azt engedélyezték, hogy mint egyház képezzék ki a lelkészeket. Beindultak ezek a lelkészképző tanfolyamok. Elég sokan voltunk, és én voltam az egyetlen lány. És amikor beindult a Szabad Egyházak Tanácsa, aminek Palotai Sándor volt a vezetője, az elnöke, akkor ő is beindított egy szabadegyházi teológiát. A későbbiak már azt végezték el. Én még a metodista egyháztól kaptam csak a megbízatást. 61-ben Budapestre kerültem. A szuperintendensünk azonnal mondta, hogy átveszem szuperintendens hivatal vezetését. Ez azt is jelenti, hogy vállalom-e a kispesti szolgálatot. Mondtam, hogy vállalom. Lelkész igazolványt adott ki a Szabadegyházak tanácsa, és szerepelt a hely, hogy hol szolgálhat.
És szigorúan valaki. Csak ott lehetett a lelkészek?
És csak ott lehetett szolgálni. Még az se lehetett, hogy mondjuk egy nyíregyházi lelkész elmenjen Szegedre